tiéd minden áldás, Uram, tiéd minden dicsőség. Köszönjük, hogy ezt a nevet, a drága Jézus nevét megkaptuk, amit használhatunk. A Jézus nevét, amit használhatunk az ellenség ellen. Kérhetünk tőled, Istenem, és köszönetet, hálát adhatunk ebben a névben, Atyám. Köszönjük, hogy erre a névre minden térd meghajol, menjen földön és föld alatt, és minden nyelv azt vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Hálát adunk, mennyei Atyám, a mai alkalomért. Köszönjük, hogy a mai napon is összegyülekezhettünk, és a Te dicsőségedre hallgathatjuk a Te üzenetedet, amit Te üzensz nekünk, és hisszük azt, hogy a szívünk mélyéig hatol a mai üzenet is. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy mindig olyan üzeneteket adsz, ami nekünk szól, és ránk vonatkozik, és bárkire is a világon, hogy meghallja az üzenetet, és segítségére legyen a mai üzenet mindenki számára, akinek szüksége van erre, Atyám. És ne kárhoztassa magát, mert Isten nem kárhoztat, és mi sem kárhoztatunk senkit. Isten gyermekei nem tesznek ilyet. Köszönjük a Jézus nevében. Hálákat adunk, Atyám, a mai alkalom folyamán, akik itt vannak. Köszönöm a drága testvéreimet, akik jelen vannak, és akik nem tudtak eljönni, azokat is megáldjuk Jézus nevében. Hálákat adunk azokért, akik hallgatnak minket az interneten. Köszönjük az ő életüket is, és köszönjük, hogy az ige magja gyökeret ver a szívükben, és hatalmasan növekedik, és gyümölcsöt terem a Jézus nevében, a maga idejében. Köszönjük, hogy mindig Isten időzítésében járunk, és mindig az ő akaratában járunk, és ráfigyelünk, és mindig jóra fordul minden a mi életünkben, és minket lát Isten Jézus vérén keresztül, és tudja azt, hogy mi őt nézzük, még ha bajban vagyunk, akkor is, a kísértések közepette is, a megpróbáltatások közepette is, Jézus bennünk él, és a drága Szent Szellem elvezet minket az igazságra, és kimenekít minket minden problémából, akármivel is küszködünk a Jézus nevében. Hálát adunk ezért, mennyei Atyám, hogy ilyen dicsőséges életet élhetünk ezen a földön, hogy már most használhatjuk a Jézus nevét, használhatjuk a hatalmat minden gonosz dolog ellen a Jézus nevében, és alávethetjük a testünket ezeknek a rossz dolgoknak, ami az életünkben előfordul. Köszönjük a Jézus nevében, Atyám! Hálásak vagyunk a drága Szent Szellemért, aki megújítja a mi földi sátorházunkat is minden napon, mert annak a szelleme lakik bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halálból. Hálásak vagyunk ezért, mennyei Atyám. Köszönjük, hogy ezt az utat választottuk, és a világ nem tud minket elfordítani se jobbra, se balra, mert mi Te rád tekintünk, Atyám. Köszönjük, mennyei Atyám, a drága igédet, amit a szánkba adtál, amit kiszólunk, és az élővé válik. Az igében élet van, teljesség van. Tudjuk azt, hogyha kimondjuk az igét, bizodalmunk van hozzád, hogy eléd járuljunk a Te igéd által, és a Te akaratodban imádkozunk, akkor minden valóra válik az életünkben. Köszönjük ezt neked, köszönjük, hogy hit van a szívünkben, és nem kételkedünk. Köszönjük, hogy Krisztus értelme a miénk, és csak azokat gondoljuk, ami jók, igazak és tisztességesek, és ami Krisztus szerint való a Jézus nevében. Köszönjük, hogy másoknak is segíthetünk, mennyei Atyám, mert tanulunk tőled a drága Szent Szellemed által, és megtanít minket mindenre, hogy másoknak is tudjunk segíteni. A Jézus drága Szent nevében hálákat adunk a mai alkalomért, átadjuk a mai alkalmat a Szent Szellemnek, és ő fogja irányítani, vezetni a mai alkalmat a Jézus nevében. Amen. 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 Kezünket a zsebkendőkre tesszük a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, a drága jelenlétedet, a kenetedet, amely a mai napon itt jelen van, és eltárolódik ezekbe a zsebkendőkbe Jézus nevében, és ahogy a beteg testekhez érnek ezek a zsebkendők, úgy kiárad a kenet, és meggyógyítja azt a testrészt a Jézus nevében, és szabadulást hoz a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám. Amen. 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 Foglaljatok helyet, szeretettel köszöntelek benneteket, és ahogy mostanában minden alkalommal, a mai napon is megvallást teszünk az Úr előtt. Az életünkre, mások életére is rávonatkoztatjuk. akkor a megvallást mondjátok utánam. Jézus nevében, félre parancsolunk, és lezárunk minden akadályt, a zsidó 12.1 alapján, és kihirdetjük, hogy az Úr előtt nincs akadály. Az 1 Sámuel 14.5 alapján. Halleluja. Amen. Amen. A Jézus nevében köszönjük, és mindenkire kiárasszuk ezt a gyógyító kenetet, ami itt jelen van. Erős kenet jelen van. Jézus nevében. Az Úr megmutatja ezeket a Jézus nevében. Amen. Amen. Köszönjük. A mai napon egy különleges dologról fogtok hallani. Szent Szellem nem hagyott ezzel a dologgal békén, és nagyon örültem neki, hogy hiszem azt, hogy mindenkinek a szívébe bele potyanik, és hiszem azt, hogy másiknak is tudunk ezzel segíteni, és saját magunk is túl vagyunk már olyan dolgokon, amin át kellett esnünk, amin át estünk az életbe, ami emberi kísértés. Erről egy kicsit ma kell, hogy beszéljünk. Ez egy nagyon fontos téma. Tehát az emberi kísértés a mai tanítás címe. A Biblia tanít az életnek a dolgairól, és így a kísértésről is tanít. Az írás kétféle kísértést említ. Az egyik kísértés az ördögi, a másik kísértés az emberi kísértés. Ma az emberi kísértésről fogtok hallani, arról fogok tanítani nektek. Az igazság az, hogy nagyon sokszor emberi kísértésbe tudunk esni. Nagyon sokszor, és sokan az ördögre fogják. Pedig a mi feladatunk az, hogy erre figyeljünk. És amikor már beleesünk ebbe a kísértésbe, akkor az ördög is oda teszi magát. Az is még jobban segít, hogy még jobban belemerülj ebbe. Az első igénk az 1 Korintus 10.13-as ige, ami azt mondja, hogy nem egyéb, mint emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagyja, hogy azon felül legyetek megkísértve, mint amit elszenvedhettek, sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy képesek legyetek elviselni. Amen. Ez az igen nagyon sokat elmond nekünk. Tehát láthatjuk ebből az igéből, hogy létezik a kísértés. De Isten a kísértések közepette is velünk van, mert bennünk él. Velünk van. És abból ki akar minket menteni. Ő megadta nekünk a képességet arra, hogy abból kimenekedjünk. Mik lehetnek ezek az emberi kísértések? Például lehet a kábítószer függőség, a nikotin függőség, az alkohol függőség, van a gyógyszer függőség, az internet függőség, a Facebook függőség, van a szex függőség, a szerencsejáték, munkamánia, tévésorozat függőség, pénzfüggőség. Rengeteg függőség van. Rengeteg. És ezek mind emberi függőségek. Az 1 Timóteus 6.9-ben, olvasom az egyszerű fordításból, ami a pénzfüggőségről beszél, és a többiről is igazából egybevéve, mert azt mondja, hogy 1 Timóteus 6.9, hogy akik arra vágyakoznak, hogy meggazdagodjanak, csapdába kerülnek, és kísértések veszik körül őket. Például ez a pénzfüggőségre vonatkozik. Aztán tovább olvasva már körbeöleli a többit is, hogy ostoba vágyaikat követik, és maguknak ártanak vele, a vesztükbe rohannak, és végül elpusztulnak. Ezt mondja Isten igéje. A felsorolt kísértések, amiket felsoroltam, nem Istentől vannak, ezt tudni kell. De ezektől csak akkor tud megszabadulni az ember, ha ezt teljes szívből akarja, tehát az akaraterővel. És ehhez mellette Isten segítségét kéri, mert Isten segít kimenekedni a bajból, ahogy olvastuk az igéből. Sőt, a 2 Péter 2.9 is azt írja, hogy meg tudja szabadítani az Úr az istenfélőket a kísértésekből. Halleluja, és mi istenfélők vagyunk. és minket ki tud menekíteni. Ez is egy folyamat, ez nem így megy. Ez is egy folyamat. De ha így is megy, akkor is az embernek meg kell tartani magát benne, hogy ne essen vissza. Tehát nagyon-nagyon jó dolog ez, és tud Isten segíteni ebben, hogy meg tudjunk szabadulni. A kísértés jelentkezhet testi vágyon, vagy gondolaton keresztül. Az ördög is közre játszik a kísértésben, mert a hitetlenség felé akar vezetni, arra akar terelni bennünket. Amikor benne vagyunk egy dologba, akkor ő azt súgja, hogy csinál tovább. Isten úgyse tud megszabadítani ettől. Tehát az összes eszköze arra szolgál, hogy odavonzon a hitetlenség csapdájába, mert mit akar elhitetni velünk? Hogy Isten nem segít abban, hogy megszabadulj ezektől a nehézségektől, ezekről a függőségektől, ezekről a rossz dolgoktól. De hogy ellen tudj állni az ördögnek, és győzelmet arass a kísértés felett, először mit kell tenni? Istennek kell alárendelni magad, az ő igéjének. És ha már a tanításokat hallgatod, ha már a könyveket olvasod, nagyon jó, de nem elég. Ezzel foglalkozni kell. A Jakab 4:7 és a 8-as eleje, nézzük meg, mit ír. Jól ismert ige. Itt elmondja Isten igéje, hogy mit kell. Vessétek hát alá magatokat az Istennek, tehát engedelmeskedjetek Istennek. Ez az első, ezt kell megtenni. És aztán, ahogy beleveted magadat az igébe, gondolkodol rajta, megerősít, megtalálod azokat az igéket, ami a réma igéd, hogy megszabadít Isten igéje ezektől a dolgoktól. Akkor álljatok ellen az ördögnek, és elfut előletek, akkor tudsz ellenállni az ördögnek, ha meg vagy már erősödve hitben. Tehát először vessétek hát alá magatokat az Istennek, aztán álljatok ellen az ördögnek, és elfut előletek, elfut tőletek. Aztán mit ír még? Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tehát ha Isten fele fordulsz, foglalkozol az igéjével, közeledsz hozzá, ő is közelebb tud hozzád férni, jobban meg tud segíteni. Tehát hamarabb eljön a változás az életedben, hamarabb meg tud szabadítani tőle. Tehát miután alárendelted magad Istennek, akkor a Szent Szellem természetfeletti erővel ruház fel, hogy nemet mondhass az ellenségnek, mikor az megpróbál továbbra is ebben a megszokásban tartani. Nem mindegy, hogy mire figyelsz az alkalmon is. A tanításra, vagy pedig a kísértő gondolatokra. De nagyon sokan vannak úgy, hogy eljönnek nem csak ebbe a gyülekezetre, mert erről a gyülekezetről van kimondottan szó, hanem elmennek az Isten tiszteletekre, és akkor behúzzák a strigulát, hogy meg volt, itt voltam, de ami bement egyik fülén, a másik kiment. Tehát nagyon fontos, hogy hallgassunk Isten igéjére. Tehát arra figyelsz, hogy mit akar Isten üzenni számodra, vagy arra koncentrálsz, hogy mikor lesz már vége, hogy megnéztesd a mobilodon az üzeneteket, vagy egyél, mert evésmániád van, vagy megnéztess egy sorozatot, vagy rágyújtsál, vagy bármi. Tehát a gondolatainkat át kell formálni, és Isten segít ebbe, higgyétek el. Ma saját magamból indulok ki. Nekem is volt ilyen szenvedélyem, több is. És Isten megsegített. De ehhez tényleg ő hozzá kell fordulni. Tehát a rossz szokásaidon neked kell uralkodni. Nagyon fontos, hogy te uralkodj. Ne a függőség uraljon le téged, hanem te uralkodj felette. Mindössze annyit kell tennünk, hogy Isten igéhez fordulunk, ami megújítja a gondolatainkat, és újra szellemben kezdünk járni, erősebben, erőteljesebben. Sokan azt mondják, hogy hát újjá születtem, és mégsem történt változás az életemben, vagy a szokásaimban, pedig én azért mentem Istenhez, hogy újjá születek, és hogy minden meg fog változni. Tehát, hogy a viselkedésedben sem tapasztalsz javulást, még a régi kísértéseid, függőségeid, szokásaid is ugyanazok maradtak. Ez azért nem tapasztalnak változást ezek az emberek, mert nem mélyednek el a Biblia tanulmányozásában. Azon múlik minden, hogy elfogadják-e, és alkalmazzák-e azt, amit Isten igéje mond az ő számukra. Nézzük meg a Jakab levelét. Isten igéjében minden meg van írva. Jakab 1-ben a 22-től 25-ig azt írja Isten igéje. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói. Megcsalván magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, és nem megtartója, az ilyen ember hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben megnézi az ő természet szerinti ábrázatát, mert megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és meg is marad abban, és nem feledékeny hallgatója, hanem cselekvője is annak, az boldog lesz cselekedeteiben. Amen. Tehát nagyon jó hasonlat, hogy amikor belenézünk a tükörbe, elfelejtjük, hogy hogy is néztünk ki reggel. Rögtön elfelejtjük. De amikor az igében mész bele, azt tanulmányozod, nem felejted el, mert a Szent Szellem eszedbe juttatja. Higgyétek el, nagyon-nagyon jó meg tud erősíteni. Tehát vannak olyan hívők sajnos, hogy hallgatják az igét, hallgatják és olvassák az igét, de hamar elfelejtik. Amikor az ember enged a kísértésnek, azzal Istent háttérbe szorítja. Tehát kiesik abból az egyensúlyból, amiben benne volt. A rossz szokás az rombol, és minél inkább átadod magad, annál erősebben megragad téged. Tehát Isten igényének adjuk át magunkat, az megőriz minket. Ahogy idővel erősödik a vágy, az egyre nagyobb függőségben fog tartani. Ne a kívánságokra vágyakozz, hanem Isten igényére, hogy az 1 Péter 2.2 mondja. Mint most született csecsemők, az ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Amen. Tehát Isten igéjébe benne vagy, azon növekedni tudsz csak. Minél több értelmet ad neked. Ha az igében maradsz és növekedsz abban, az védelmet ad a kísértés ellen. Sokan nem tudják, hogy a kísértések nem Istentől származnak. Itt a Jakab 1-re visszalépünk, a Jakab 1-es fejezetéhez, ami azt írja nekünk, a Jakab 1-ben, a 13-tól 17-ig azt írja Isten igéje. Senki se mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem. Mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogan, bűnszül, a bűn pedig teljességre juttatván halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett atyám fiai! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Amen. Tehát Isten szeret, te újjászülettél, bármit teszel, Isten szeret, de melletted van, benned él, és segít abban, hogy jó úton tud járni. Tehát amikor kísértések érnek valakit, ne arra gondoljon, hogy Isten akarja őt valami rossz dologra, vagy romboló dologra rávenni. Mert az a baj, hogy amikor valaki rossz helyzetben van, akkor hát Isten ezt akarta, akkor legyen így. Ez butaság. Isten nem akar ilyet. Isten senkit nem akar rossz irányba vinni. Ha valakiben megjelenik a helytelen dolgok iránti kívánság, akkor valójában a saját kívánsága vonza rossz irányba. Ha a kívánság megszokássá válik, annak súlyos következménye is lehetnek. De Isten mindig ad választási lehetőséget. Isten azt akarja, te jól legyél, jól legyen dolgod. 5 Mózes 30-ban a 19-es vershez lapozunk. Ott azt mondja Isten igéje, bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd, mit mond Isten, megmondja, hogy mit tegyél. Válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mind a te magod. Amen. Amen. Szabad akaratot kaptunk, hogy melyik úton haladjunk, de nekünk kell választani. Tehát van, ahova a mi részünket kell tenni. 1 Korintus 10.23 és az 1 Korintus 6.12-t olvasom egymás után. Először az 1 Korintus 10.23-at. Azt írja, minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de nem minden épít. Tehát van, ami rombol, nem épít. A 6.12 még valamit hozzátesz. Minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de én nem adatom senkinek hatalma alá. Tehát én Isten hatalma alatt vagyok, nem az ördög hatalma alatt. Tehát leírja Isten igéje, buzdít Isten igéje. Senki nem tudja helyetted letenni a rossz szokásaidat, csak Isten segítségével tudsz ezekből megszabadulni. Egyedül Isten tud benn segíteni. Tehát ha összeteszitek a kettőt, a te erődet és Istenét, akkor sikerülni fog. Tehát az akarat erőnek nagy fontossága van ebben a helyzetben. De ő csak akkor tud melléd állni, ha meghozod a helyes döntést. Sokan bűntudat alá helyezik magukat, amiatt, amit tesznek, de nem kell bűntudat alá tenned magad, mert Isten kisegít, előbb-utóbb eljön az ő időzítése az életedbe. Mert Isten ettől függetlenül szeret mindenkit. Jézusnak is az volt a célja, hogy szabadulást és ne kárhoztatást hozzon az emberek életébe. Mit tett Jézus? Ezt már előzőleg is említettem, hogy leült azokkal, akik valamilyen szenvedéllyel küszködtek, valamilyen káros szenvedéllyel. És mit tettek? Ők figyeltek rá, és megszabadultak. Figyeltek a szavára. A Biblia elmondja, hogy mit tegyél, de ha a test kívánságainak és a kísértő gondolatoknak engedsz, akkor Isten nem tud segíteni. Ugye azzal lekorlátozod Istent. Tehát azt az erőt lekorlátozod. Tehát nagyon fontos, hogy odafigyelj. Ha nem állsz ellen a testvágyainak, hanem továbbra is azt folytatod, akkor a lelkiismeretet fog kárhoztatni. Akkor mindig a lelkiismeretet kárhoztat téged. És az legyengíti, elgyengíti a hitedet. Tudnod kell, hogy Isten soha nem kárhoztat, mert te az ő gyermeke vagy, és feltétel nélkül szeret. Tehát Isten nem kárhoztat, hanem a lelkiismereted, az folyamatosan fog kárhoztatni. Bármibe is legyen az ember. Én is, amikor a félelmeimben voltam, tehát mindig a félelem gyötört, mert hozta a gondolatokat az ördög, és én engedtem neki. És kárhoztattam magam, hogy miért engedem azt, hogy félelembe tartson az ördög. Tehát kárhoztattam magamat, pedig Isten megszabadított ettől. És mégiscsak azért a lelkiismeretem az kárhoztatott, hogy miért nem tudok már ebből kimenekedni. Tehát Isten szeretetének ismerete és az abban való bizonyosság segít ellenállni a kísértésnek, és segít megtartani a tiszta lelkiismeretet. Tehát van egy bizonyosság a szívedben, hogy Isten a szeretet, és az a szeretet benned él. Akkor nem kell kárhoztatni magad. Az 1 Jánoshoz lapozunk, 1 János leveléhez, a 3-as fejezet, 20-as és 21-es vers. Ha szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha a szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van Istenhez. És akármit kérünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek ő előtte. Csodálatos ige. Amen. Tehát Isten igéje hatalmasabb mindentől, minden rossz dologtól. Tehát legyen bizalmad abban, hogy Isten teljes mértékben szeret téged, függetlenül attól, amit teszel vagy tettél. Így tudod legyőzni a káros dolgokat az életedben is. Tovább tudsz lépni arra felé, amit Isten készített a számodra. A szellemben való járást a test kívánságai akadályozzák. Nézzük meg a Galata 5.17 mit ír erről. Galata 5.17 azt írja, mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Tehát a szellem a test ellen van. Tehát a szellem azt akarja, hogy azt tedd, amit Isten akar. A testet pedig azt akarja, amit te akarsz. Tehát a saját dolgainkat. Kérd meg Istent, hogy adjon mélyebb kijelentést az ő szeretetéről irántad. Mert Isten szeretete az ellenszer a kísértésre. Amikor Isten szeretete túlárad a szívedben, az meg fog őrizni téged minden kísértéstől. A Zsoltárokban, a 119-es fejezetben a 173-as és a 174-es igét elolvasom a régi károli fordításból és az egyszerű fordításból. És ezt imádkozhatom is. Legyen segítségemre a te kezed, mert a te határozataidat választottam. Uram, vágyodom a te szabadításod után, és a te törvényed nekem gyönyörűségem. Csodálatos, igen, nem? Az egyszerű fordításból. Segíts meg kezeddel, mert elhatároztam, hogy utasításaidat követem. Szabadíts meg örökkévaló, mert tanításodban gyönyörködöm. Amen. Az emberek várják Isten segítő karját, de ő ezt csak az igéjén keresztül tudja megtenni. A világ nem tud rajtad segíteni. Az orvosok meg a gyógyszerek is csak egy bizonyos mértékben tudnak segíteni. Neked kell egy határozott döntést hoznod a szabadulásodat illetően. Az ige meg tud tartani, ami képessé tesz arra, hogy minden kísértést legyőz. János 8.32. Az egy nagyon jó kis réma ige. És ha ezt mondogatod csak magadban, és ezt ki is mondod, hogy halljad meg a füleddel, akkor ez meg fogja hozni az eredményt. Mit ír a János 8.32? És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Halljuk meg együtt. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Halleluja! Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ezt írja a 36-os ige. Tehát Jézus megszabadított minket, ezért nekünk valóságos szabadságban kell élnünk. Csak úgy tudsz kimenekedni a kísértésből, ha komolyan veszed az igét, és rendszeresen foglalkozol vele. A múlt alkalommal is említettük a példabeszéd igét. Lapozzunk oda mai napon is. Példabeszéd 4-es fejezetéhez, és a több alkalommal olvastuk ezt az igét, nagyon-nagyon méreható igesor. Példabeszéd 4-ben a 20-tól 23-asig azt mondja Isten nekünk. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad a füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben, mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egészség a testüknek. Mert minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Amen. És a szíved Istené, a szíved Jézusi. Onnan indul ki az élet. Halál az ördögtől van, az élet pedig Istentől. Az igéből kapott kijelentés és megértés fogja ledönteni a korlátaidat. Van egy olyan dominó elvnek nevezett dolog, hogy az első dominó a kijelentés, amikor megkapod az életedre vonatkozóan a kijelentést, a többi dominót, amit látsz az első után, az mind az akadály. És amikor elindítod az első dominót, amikor eldöntöd, akkor az összes akadályt ledönti az életedbe. És akkor szabadulást fog hozni. Tehát a döntéshozatalkor a hited is nagy szerepet játszik. Tehát a hitet kell mindenhez, a döntésben is. Az akaraterő és a hit. Ha tudatában vagyunk annak, hogy Krisztus él bennünk, akkor ez meg fogja határozni azt, hogy a kísértésekre hogyan reagálunk. Ez meg fogja határozni azt. Erre nagyon figyelni kell. A Galata 2.20-hoz lapozzunk. Azt írja, Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, mely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Amen. Tehát milyen csodálatos, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát a bensőmben Krisztus él, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiába való hitben élem. Aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Milyen csodálatos kijelentés ez. Mit hoz nekünk a szabadság? Egészséget, békességet, örömöt, életet, igazi krisztusi életet, és ezt nem csak nekünk hozza, hogy örömben tudjunk élni, hanem a környezetünknek is meghozza ezt mind. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok Jézus nevében. És most átadom a szót Borfeli pásztornak, és őt is hallgassátok nyitott szívvel, szeretettel. Igen. A Jakab 1.12. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Halleluja! Dicsőség az Úrnak. Nagyon szép. Most átadom a szót Borfeli pásztornak, őt is hallgassátok szeretettel.
Hálát adunk, Atyám, a mai alkalomért, köszönjük a Te jelenlétedet. Nyitott szívet, halló fület és látó szemet rendelünk, valamint szellemi éjséget és szomjúságot a hallgatóság számára. És a tanításunk csepegjen, mint az eső, és épüljön be a szívekbe, fogadják be a szívek, hogy gyökeret verhessen, és bőséges termést hozhasson. Gyümölcsözőek legyenek ezáltal a Jézus nevében.
Amen.
Amen. Jött egy kijelentés, ahogy hallgattam Évi pásztor tanítását. Az 1 Korintus 6.12-t még egyszer olvassuk el. És ott a legvégével kapcsolatban jött egy kijelentés, ami végül is elhangzott a egyik biblia iskolai tananyagban is.
Minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de én nem adatom senkinek hatalma alá.
Amen.
Amen. Itt ugyanaz van, hogy nem adatom senkinek a hatalma alá, tehát itt személyekre gondoltam korábban, de igazából itt másra is kiterjed ez. Mert vannak emberek, akik növények hatalma alá rendelik magukat. Megengedik, hogy a növények uralkodjanak felettük. Például növényből készült dolgok, kivonatok, kábítószer. Tehát amikor beveszi azt a port, beszippantja azt a port, vagy injekcióval beadja magát, akkor gyakorlatilag egy növénynek engedi meg, hogy uralkodjon felette. Pedig a Biblia elején Isten azt mondta az embernek, hogy te uralkodj a földön levő minden élő lény felett. Nem akarok célozni senkire, úgyhogy senki ne vegye célzásnak, de például volt olyan családtagom, aki a szőlő medvének vetette alá magát. Vannak más emberek, akik az árpaszőrnek vetik alá magukat. Tehát, hogyha így nézzük ezt az igét, és ennek az igének a végét, akkor bizony a saját döntésük alapján emberek alávetik magukat a növényeknek, vagy a növényből készült kivonatoknak, annak ellenére, hogy Isten pont fordítva mondta. Azt mondta, hogy mi uralkodjunk felette. Ma folytatnám a múlt héten elkezdett üzenetet. Mai üzenetem címe: hová tart az életed? A menny vagy a pokol a célállomásod? Először is tudnunk kell, hogy mi Isten akarata az emberek életével kapcsolatban. A bővített fordításból olvassuk el az 1 Timóteus 2.4-et.
Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az isteni igazság megismerésére és felismerésére.
Amen. Tehát egyértelmű Isten akarata, hogy az emberek üdvözüljenek. Azaz mondhatjuk úgy is, hogy átkerüljenek a sötétségből a világosság országába. 1 János 3.14 következő igénk, ez már az újjászületettekre vonatkozik, de Isten mindenkinél azt szeretné elérni, hogy átkerüljenek a sötétségből a világosságra. Tehát 1 János 3.14.
Mi tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiait, a halálban marad.
Amen. A versnek az első részét ragadnám meg, hogy mi már átmentünk az újjászületés által a halálból az életbe. Átkerültünk a sötétség hatalmából a világosság országába. Hogyan lehetséges ez? Hát Jézus Krisztus befogadása által, de mi kell ahhoz, hogy az emberek be tudják fogadni Jézust? Mert én 44 éves korom még nem hallottam erről, hogy az üdvösség az Jézus Krisztus befogadása által működik. Hát hírvívőkre van szükség. Ezt olvassuk el a Róma 10-ben, 13-tól 15-ig.
Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen megvan írva, mi is szépek a békességet hirdetők lábai, akik jókat hirdetnek.
Amen. Amen. Isten akarata az, vagy inkább úgy mondom, hogy Isten elhívása az minden keresztény számára, hogy legyen hírvívő. Vigye el az örömhír üzenetét a világ minden részébe, és elsősorban az elveszettek felé. Mert azt olvassuk az Abcsel 2.38-ban, hogy újjá kell születni. Apostolok cselekedetei 2.38.
Péter pedig mondanékig, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindjájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére, és veszitek a Szent Szellem ajándékát.
Amen. Amen. Ebben az igeversben két keresztség van. Az újjászületés, ami által üdvözülhet az ember, és az újjászületést követően pedig a Szent Szellem keresztség. Itt a sorrendet is megadja, hogy milyen sorrendben lehet ezt megtenni. Olvassuk el a Márk 16.16-ot, és utána egy vasúti példázattal szeretném megvilágítani ezt a dolgot. Tehát Márk 16.16.
Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik.
Ennek a versnek az értelme az, hogy aki befogadja Jézust a szívébe, és újjászületik, és üdvösséget nyer, az a mennybe jut az élete végén. Aki pedig nem él ezzel a lehetőséggel, amit az Úr Jézus a kereszten megadott mindannyiunk számára, az pedig egy nagyon rossz helyre kerül. Azt úgy hívják, hogy pokol. Küldtem egy fényképet és egy rajzot is, és ehhez kapcsolódva szeretném elmondani, hogy például megy egy vonat, elindul Siófokról Budapestre. Kelenföldnél van választási lehetőség, hogy ezt a vonatot merre tereljék. Ha nem állítják át a váltót, akkor egyenesen a déli pályaudvarra fog befutni, ahol ütköző vakban végződik a vágány. Nincs tovább. Ezt úgy hívják, hogy fejállomás. És sajnos történt olyan baleset a déli pályaudvarról is, még a múlt században, hogy a gőzmozdony kiszakította az ütköző vakot, átszaladt a peron részen, és lezuhant a vérmezőre. Mert ott egy nagy szintkülönbség van. Ezt vehetjük úgy, hogy az emberek, ha nem állítják át a váltót, idézőjelben mondom a váltót, akkor leszaladnak a vágányról, és a pokolba jutnak az életük végén. De hogyha Kelenföldnél átállítják a váltót, akkor a vonat át tud menni a Dunán, és Ferencvároson keresztül el tud menni az ország túlsó végébe, el tud jutni Oroszországba, Moszkvába, Japánba, mert tovább tud menni. Ez jelképezi azt, hogy nekünk örök életünk van, és az életünk végén a mennybe kerülünk. Tehát a kiküldött fotók ezeket jól mutatják. Ezt majd belekerül a videóba is, onnan lehet látni ezt majd. szemléltető eszközként. A múlt héten az üdvösségre vezetés lépéseiről beszéltem, röviden felsorolom, hogy mik voltak ezek. Első, ismert fel, hogy az Atya a Szent Szellemen keresztül vonza magához az embereket. Tehát nem nekünk kell erőltetni az embereket. A második, imádkozz azért, hogy Isten küldje el az egyik arató munkását az illető emberhez, aki ugye elveszett Krisztus nélküli. A harmadik, a Krisztusban kapott hatalmadat használva parancsold meg Jézus nevében, hogy hulljon le a sötétség leple az illető szeméről, és meglássa Isten dicsőségét. A negyedik pont. Árasz kigyakorta a kijelentés és bölcsesség szellemét az adott személy felett, és így tud megnyílni a szíve Isten igéje iránt. És az ötödik, követeld az üdvösségét és szabadulását az elveszettnek a Jézus nevében. Most azzal folytatnám, hogy hogyan közelítsük meg az üdvösség üzenetével a Krisztus nélkülieket, az elveszetteket, az embereket. Három példát fogok felsorolni. Ezek ilyen megközelítési formák, lehet, hogy tudod használni, vagy lehet, hogy másképp vezet a Szent Szellemben. Az első. Már újjászületett keresztényel állsz szemben, de ugye nem tudod róla, hogy újjá van születve. Megkérdezed. Hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból? Erre ő azt fogja válaszolni, igen, mindig is az életem ura volt Jézus. Ebben az esetben nincs több dolgod, mert ő újjá van születve. Legfeljebb megerősítésként még elmondhatjátok közösen az üdvösség imát. Nem baj, hogyha valaki ezt többször mondja el. A második forma. Egy elveszett, de nyitott szívű emberrel állsz szemben. Megint megkérdezed, hogy hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból? Erre ő azt válaszolja, hogy igen. Újabb kérdés. Megkérted már Jézust, hogy legyen az életed ura? Erre azt válaszolja, hogy eddig még nem. A te feleleted a következő. Akkor itt az idő, hogy befogad Jézust a saját szavaiddal elmondott imádsággal. Tehát az ő szíve nyitott, és kész arra, hogy utánad elmondja az üdvösségimát. Hangsúlyozom még egyszer, hogy mi nem tudjuk elmondani senki helyett az üdvösségimát, vagy ha elmondjuk, akkor nincs értelme, vagy nincs eredménye. Mivel ezt az imát nem ismerik, ezért ugye úgy szoktuk, hogy mondatonként, vagy félmondatonként mondjuk, és ugye az illető mondja utánad. A harmadik forma. Egy elveszett áll előtted, akinek a szívét az Úr nyitogatja. Kérdés ugyanaz. Hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból? Erre ő azt válaszolja, hogy nem hiszek Jézusban. Te a következőképpen válaszolsz. Kérlek, hallgass meg a bizonyságomat, hogy engem vagy családomat miből szabadított meg az Úr. Milyen betegségből, vagy anyagi problémából, vagy bármilyen problémából. Tehát bizonyságot tehetsz neki arról, hogy az Úr milyen munkát végzett a te életedben. Mert mi fogja megtérésre indítani a szíveket? A Róma 2-ben a 4. vers 2. felét olvassuk el.
Az Istennek jósága téged megtérésre indít.
Amen. Ez a lényeg. Tehát nem a kárhoztatás fogja megnyitni az elveszett szívét, hogy te már megint ezt csináltad, meg azt csináltad. Hanem Isten jóságát kell bemutatni, hogy Isten mennyire szeret, akkor is, hogyha rosszat tettél, akkor is, hogyha most elveszettről beszélek, bűnösnek érzed magad, akkor is, hogyha éppen magadat kárhoztatod valamiért, lásd meg Isten jóságát és azt a szeretetet, amit Isten a kereszten kimutatott irántunk. 11-es verset is nézzük meg.
Róma 2:11. Mert Isten előtt nincs személyválogatás.
Amen. Nagyon jó. Köszönöm. Tehát, amikor a bizonságaid által megnyílik a szíve, megpuhul a szív, Isten megpuhítja a szívét. Nem mi puhítjuk meg, hanem Isten puhítja meg a szívét. Akkor prédikálj, hogy a Szent Szellem adja a szavakat a szádba. Prédikálj neki. És amikor megnyújtja az Úr Jézus az illető szívét, akkor a második pontban leírtak szerint járhatsz el, hogy elmondjátok együtt, vagy pontosabban elmondod az üdvösségimát, ő megkövet ebben. Azaz közösen mondjátok el az üdvösségimát. Tehát ezeket a formákat lehet, hogy tudjátok használni. Ha a Szent Szellem másképp vezet, akkor teljesen más formát is használhatok, mert ez nem egy kőbevésett szabály. A lényeg az, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és megismerje az igazságot, szabad legyen, átkerüljön a sötétségből a világosság országába, de ehhez bennünket, keresztényeket akar használni. És használhat bennünket úton, útfélen, sínen, vizen, buszon, levegőben, bárhol vagyunk, meg a piacon, bárhol vagyunk, és ha Isten felindít bennünket, hogy menjünk oda valakihez. Lehet, hogy nincs kellő szókincsünk még kezdetben, akkor adjunk neki egy újságot, egy kártyát, egy hívószó szórólapot, vagy bármi ehhez hasonlót, és hogyha netán elszalasztjuk ezt a lehetőséget, mert nem vagyunk engedelmesek Istennek, velem is történt ilyen, akkor utána azért imádkozom, hogy Uram, bocsánat, én nem mentem oda az illetőhöz, de küldje oda egy arató munkást, akkor helyettem valaki mást, hogy meglegyen a lehetőség az újjászületésre. Hiszem, hogy ez a rövid üzenet is áldás volt számotokra.
Akinek van mondani valója, az Úr megérintette a szívét, azt nagyon nyitott szívvel, szeretettel meghallgatjuk.
A Zsidó 11:1-et szeretném felolvasni. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Most a meggyőződést szeretném kiemelni ebből az igéből. Például hiszünk abban egy természetes emberi hittel, hogy ha a távirányítón megnyomjuk a megfelelő gombot, akkor bekapcsolódik a tévé. Ebben élünk évtizedek óta, ez természetessé vált a számunkra. Ez egy természetes emberi hit, ami természetes tudáson, megtapasztaláson alapszik. És egy icipicit sem kételkedünk abban, hogy vajon be fog-e kapcsolódni a tévé, ha megnyomjuk a gombot a távirányítón. Ez már olyan mélyen meggyökerezett bennünk, hogy már teljes bennünk a meggyőződés, és a kételkedésnek már nincs helye bennünk. Ezt tudjuk jelképezni egy pohárral, meg vízzel, hogyha a hitszintünk ahogy növekszik, ugye a víz egyre inkább betölti a poharat, és egyre inkább kiszorítja a levegőt, vagyis a kételkedést a pohárból. És amikor a víz már kicsordul a pohárból, akkor a hitünk felszabadul és kiárad, és valóságba jön, megnyilvánul az a valami, amiben hiszünk. És hogyha az igét vesszük alapul, és az igében meggyökerezünk, és hagyjuk, hogy az ige meggyökerezzen bennünk, akkor az ige tud bennünk isteni fajta hitet teremni. A kijelentett ige az, ami isteni fajta hitet terem bennünk. És az ige, és ez az isteni fajta hit, ezzel a kijelentett igével együtt tudja legyőzni a világot, és a világból érkező nehézségeket. És így tudunk győztesen átmenni egy nehéz helyzeten. Így tudunk győztesen átérni a túlsó partra, akkor is, ha közben jön egy vihar. és ahogy elkezdünk gondolkodni az igéről, úgy egyre inkább beépül az ige a szívünkbe. Rajtunk múlik, hogy mit engedünk be a lelkünkbe és a szellemünkbe. Hogyha beengedjük az igét, és azon elmélkedünk, akkor az egyre mélyebben meg tud gyökerezni bennünk. És amiről gondolkodunk, amiről elmélkedünk, azzá válunk. Amiről gondolkodik az ember, az valójában. A példabeszédekben olvashatunk erről. És nem mindegy, hogy miről gondolkodunk, mert amelyik gondolatnak megengedjük, hogy fészket rakjon az elménkben, az kell életre bennünk. És utána érvényesül az az ige, hogy amiről gondolkodunk, amit a szemünk előtt tartunk folyamatosan, és amit magunkban hallunk folyamatosan, az gyökerezik meg a szívünkben. És a szívünkből indul ki minden élet. Amelyik gondolatnak életet adunk, az kell életre aztán rajtunk keresztül, és az jön valóságba az életünkben. El tudunk jutni az igében arra a szintre, hogy már teljesen meggyőződünk arról, hogy az ige igaz, és teljesen meggyőződünk, és teljesen hiszünk az ige valóságában. És így az ige valósága már kiszorítja teljesen a kételkedést a szívünkből. És így tudjuk a hitünket kiárasztani, és így tud valóságba jönni az, amiért imádkoztunk például. Valakitől azt hallottam, hogy amikor hitharcban vagyunk, akkor a hitharc célja nem a gyógyulás például, hanem az, hogy eljussunk a hit teljességére. Hogy eljussunk arra a szintre, amikor a hit már teljesen kiszorítja belőlünk a kételkedést. És akkor ez olyan, amikor kijelentést kapunk egy igéből, és már teljes bennünk a hit abban az igében, akkor ez olyan, mintha felkapcsolták volna bennünk a villanyt, és így ki tudjuk árasztani a hitünket az ügyeinkkel, a helyzeteinkkel kapcsolatban, és így tudjuk hittel kimondani a gondolatainkat, az igét, és így tudunk a hitünk alapján cselekedni, és így jön valóságba az, amiért imádkoztunk, vagy amit remélünk, hogy valóságba jön. Mert így, hogy eljutunk hitre, a hit teljességére, így tudjuk kiárasztani a hitünket, és így jön valóságba az, amit kértünk az Úrtól. És a gyógyulást hozom még példának. Vannak emberek, akik meg akarnak állni az igén a gyógyulással kapcsolatban, de még nem jutottak el arra a szintre, hogy teljesen kizárják a kételkedést a szívükből. Mert az lehet, hogy egy hosszú folyamat volt az életükben, hogy betegek voltak, meg hosszú folyamat az életükben az, hogy a világból a betegségről szóló híreket hallják, a betegségről szóló beszédeket hallják, és így a világból a betegség árad feléjük. És egy időbe telik, mire ezeket legyőzik, és egy időbe telik, mire ezeket a betegségről szóló gondolatokat, mondatokat kitépik a szívükből, az elméjükből. És egy időbe telik, míg át tudnak állni az igei gondolkodásra. Egy időbe telik, mire megértik az igét, és kijelentést kapnak az igéből, és meg tudnak állni az igén úgy, mint a kősziklán, a bölcsember háza. És nem tudja összedönteni azt a házat a szélvihar meg az árvíz. De amíg nem jutnak el arra a szintre, addig bizonytalanok még az igében és az igei hitben. És lehet, hogy megkérdezik, hogy hát az igében megvan írva, hogy Jézus sebeivel meggyógyultunk, de bevegyem azért a gyógyszert. Igen, jobban járnak, ha beveszik, amíg nem állnak meg szilárdan az igén hitben. Mert fontos az, hogy megmaradjon a testi épségük, megmaradjon a gyógyulásuk, az egészségük, vagy az életük. Mert lehet, hogy valakinek az életébe kerül az, hogy nem veszi be a gyógyszert. és még nem jutott el arra a szintre, hogy szilárdan megálljon az igén. Úgyhogy az a legjobb megoldás ilyenkor, hogyha az illető beveszi a gyógyszert is, és beveszi mellé az igét is. És egy idő után el tud jutni arra a szintre, hogy már mélyen meggyökerezik benne az ige, és szilárdan meg tud állni az igén a gyógyulással kapcsolatban. És akkor már meg tud gyógyulni az ige alapján, és eljut a teste abba az állapotba, hogy már nincs szüksége a gyógyszerre, és így abba tudja hagyni a gyógyszerszedést. És hálát adunk az Úrnak azért, hogy az ő igéjében élet és egészség van a számunkra, és fontos, hogy az életet válasszuk, ne a halált, és ha az élet azon múlik, hogy valaki beveszi a gyógyszert, akkor vegye be. És vegye be mellé az igét is, és előbb-utóbb az ige fog neki életet adni. Mert eljut odáig, hogy szilárdan megáll az ige kijelentésén. És hálát adunk azért, hogy egyre mélyebb megértést, kijelentést kapunk az igéből az Úrtól. Halleluja. Amen.
Jött egy gondolat, hogy párhuzamba tudjuk állítani a távirányító nyomógombját, meg a hitkapcsolót. Amilyen bizalommal és hittel megnyomjuk a távirányítót, és tudjuk, hogy egy képet fogunk látni, vagy egy adást fogunk nézni, ugyanígy kellene a hitkapcsolót is bekapcsolni.
És a hitkapcsolót be tudjuk kapcsolni, és akkor azt a képet tudjuk látni magunkról, ami az igében le van írva. És magunkban az igét, a kijelentett igét tudjuk hallani, és hogyha szemünk előtt megőrizzük az igét, és a gondolatainkban megőrizzük az igét, akkor így tudunk megállni az igén. Így tudunk elmélyedni az igében, és így tud a hitünk felépülni az igén is. Így tudjuk megragadni hittel azt a dolgot, amit kértünk az Úrtól. Amen.
Hát tudjuk azt, hogy az igaz ember hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hité, hogy életet nyerjünk. Amen. Hálásan köszönjük a mai alkalmat, köszönjük, hogy nyitott volt a szívetek, és hálásak vagyunk azért, hogy az ige növekedik bennünk, és gyümölcsöt terem Jézus nevében, mert az Úr akaratában járunk. Amen. Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot, befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog, egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10:9-10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9:10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, Úrrá teszlek az életem felett. Te vagy az én Uram. Te vagy az én megváltom. Te vagy az én gyógyítom. Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisztusban. Az ő drága szent vére minden bűnömet eltörölte. És megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Jézus nevében. Amen. És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11-13, hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be. Drága mennyei atyám, a te igéd alapján, Jézus nevében, kérem tőled a szent szellemedet. Töltsd be a szívemet a szent szellemmel. Keresztelj meg a szent szellemmel. Köszönöm, mennyei atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek. Megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Betöltekeztem. Beteljesedtem. Teljes lett a szívem. Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei atyám. Köszönöm, Jézus. A Szent Szellem örökké bennem, és velem marad, és elvezet minden igazságra. Amen. Halleluja. Köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.